Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 62. Zsoltár első versét fennállva, az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úr Istenben. Mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. Az elmúlt héten vettünk búcsút Keresztes István, 97 évesen elhunyt testvérünktől. Kórházban levő özvegye, őket szeretettel gondozó leánygyermekük, két fiú unokája, rokonai, ismerősei adtak hálát hosszú munkás életéért. Erről a helyről is kérünk számukra Istentől jövő vigasztalást. Pálfi Jánosné, Manyi néni, elhunyt, bibliaórás tagunk volt ő, bár az utóbbi években Érden volt a máltai idősek otthonában. Temetése pénteken 13 óra 15 perckor lesz a csepeli temetőben. Péntek esténként 6 órától konfirmációra felkészítő alkalmakat tartunk felnőttek számára. Várjuk mindazokat, akik szeretnének a gyülekezetünk teljes jogú, úrvacsorázó, választható tagjaivá válni. Tehát péntek este 6 órakor van a felnőtt konfirmációi előkészítő. Június 15-től 17-ig tervezzük Berekfürdőre a gyülekezeti hétvégénket. Részletes tájékoztatás, jelentkezés a lelkészi hivatalban. Az istentisztelet végeztével presbiteri gyűlést tartunk a gyülekezeti teremben, a szokásos év elejé tárgysorozattal. Ma este 6 órakor kezdődik az egyetemes imahét, a királyerdei református templomban leszünk együtt, tehát ma este 6 órakor. Az imahét további programja megtalálható a istentiszteletről szóló lap hátoldalán. Szerdán lesz az alkalom nálunk, a gyülekezeti termünkben. Kérjük, hogy aki tud segíteni a vendégvárásban, teafőzésben, az jöjjön korábban. Végül, de nem utolsó sorban hirdetem, hogy 10 évvel ezelőtt, 87 évesen hunyt el Klinkhammer Istvánné született Kis Julianna, aki másik kerületben élt, és ott volt hűséges tagja református gyülekezetének. Édesapjuk vallását követően római katolikus gyermekei itt élnek Csepelen, és most velünk együtt adnak hálát és emlékeznek. Klinkhammer Istvánné született kis Julianna, 1920. július 20-án jött a világra, az akkor alig 6 hete megcsonkított Magyarország fővárosában, Budapesten, szerető szülei Józsefvárosi lakásában, a család 6. egyben utolsó gyermekeként. Születését 3 kis nővér, Eszter, Margó, Lonci, és 2 kicsiny fiútestvér, Dani, és a pár éves korában eltávozott Lacika várta. Nem okozott csalódást egyiküknek sem. A korai gyermekkortól kezdődően, szól a családi legendárium róla, a szeretet, a felelősség, az önzetlen segítségnyújtás és a határtalan szerénység jellemezte. Nem lehet ezen csodálkozni, hiszen ez szívta magába a szülői házban, a személyes példa számára édesanyja, a mamuska, és az apa, a papuska volt. Általa kapta az egész életére ható református vallást. Szeretem a vallásom, gyakran hangoztatta, mély, belső meggyőződéssel. Szüksége is volt a vallás erejére, mivel élete, hasonlóan a generációjához, nem volt könnyű. Amikor 20 éves korában nagy szerelméhez, az akkor 22 éves Klinkhammer Istvánhoz 1940. november 10-én hozzáment, háború volt. Imádott fiúgyermekük István világra jövetele után minden anyai szeretetével óvta a kicsiny fiút a betegségtől, a légópince hidegétől és a nélkülözéstől. Fiatalasszonyként olykor számos veszély között, vonatok tetején utazva, Maglód és a főváros közti utat gyalog megtéve, szerezte meg a fejlődéshez szükséges élelmet a gyermeknek. Számára ez volt a természetes. Miként az is, hogy a háború elmúltával szeretett lányuk születése után az immár 4 tagú családnak egy nem fűthető szobából és konyhából álló földszinti lakásban kellett anyaként és feleségként méltó körülményeket teremtenie. Ekkor egy fizetésből éltek, mivel el se tudták képzelni, hogy a gyermekek ne az anyával legyenek a mindennapokban, aki reggel délben este megterítette a konyha asztalt, és friss készítésű főztjét tálalta nekik. Ebből a nehézségből győztesen került ki, a fiú és a lány is jól tanult, szorgalmas volt, mindketten szülőtisztelő és hazájukat szerető fiatalokká váltak. Közben nagy anyagi áldozat vállalásával lakást cseréltek, az anya ezért dolgozni ment, de olyan munkahelyet választott, hogy napközben a gyermekeivel legyen, ezért akkor ment el otthonról, amikor az apa megérkezett, és ez így ment 10 évig. Amikor a gyermekek már pályára kerültek és sikeresek lettek, szeretett férjét 1979. évben elvesztette. Egyedül maradt, de nem támasz nélkül. Ott voltak a gyerekek és az unokák. Az anyát erősítette az az általa gyakran hangoztatott meggyőződése, hogy sokat adtak a gyermekeiknek, de többet kaptak vissza. És az unokák is csak örömöt adtak neki, mondogatta. Zsuzsi és Orsi volt a szíve közepében, új érzelmekkel és élményekkel élményeket élt át általuk, elégedett volt sorsuk alakulásával, életpályájukkal és választott értékrendjükkel, amely megegyezett az övével. Megélte és végtelenül örült párválasztásuknak, és aztán jöttek a dédunokák, a sors nagy ajándékaként, szeretete ekkor teljesedett ki, vált határtalanná, lelke az övék lett. A kis legényke Beni és a lányok, a vele azonos napon született Klára és a kicsiny Lili. Tudatában vele voltak az utolsó óráiban is. Legkisebb dédikéjét, a csodálatos Maxit, Orsi kisgyermekét az égiekkel együtt örvendezte, mivel ő már eltávozása után jött a világra. Különleges személyiség volt, bölcs, a világ iránt nyitott, befogadó szemlélet jellemezte mindvégig. Mind az őt körülvevő világ, mind a tágabb környezete, az ország és a világ problémái is érdekelték. Hazája sorsa aggodalommal töltötte el. Véleményét szívesen megosztotta azokkal, akik ezt igényelték. Objektivitása páratlan volt. Belső értékei hosszú élete során a világ számára ismertté váltak, ezért őt ismerősei, valamennyi hozzátartozója tisztelte és csodálta. Élete, személyes sorsa, zsinór mérték családja számára is. Most folytassuk Isten tiszteletünket a 62. Zsoltár további verseit énekelve. A 62. Zsoltár szám szerint 4., 5., 7. és 8. verseit. Azért szívem reménységed, csak az Úr Istenben vessed. Meg Isten igéjét, Máté evangéliuma soron következő szakaszából olvasom, a 15. fejezet 21-től 28-ig terjedő verseiből. Jézus ezután elment onnan, és visszavonult Tírus és Szidón vidékére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltozott: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá a tanítványai, és kérték: bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt: én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt: nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt: úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkben, hogy a mai napon se csak halljuk, hanem befogadhassuk, megérthessük, és gyümölcsöt teremjen bennünk. Éppen ezért helyünkről fölkelve imádságban kérjük Istent. Magasztalunk téged, mindenható Istenünk! Köszönjük csodálatos világodat, amelybe ide szólítottál minket is. Köszönjük, hogy adtál nekünk testet, lehetőséget a cselekvésre, alkalmat a szeretetre, és köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusban megváltottál minket, reménységért gyújtottál a szívünkbe. Köszönjük, hogy szent lelked munkálkodik bennünk. Köszönjük, hogy most is itt lehetünk a nehézségek ellenére. Nagyon nagy szükségünk van a te jelenlétedre, áldásodra, a tőled kapott erőre a hétköznapokban. Kérünk téged, hogy igédből erősíts meg minket, bátoríts, igazíts helyre, bíztass minket a neked tetsző életre. Ami megváltónkért kérünk, szent lelked által, légy itt ezen az Isten tisztelten is. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 455. dicséret első versét énekelve, testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj.
Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj. E földi pusztaságban megállni nagy veszély, hát merítsünk erőt.
Ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem közöttetek, a felolvasott szakaszban Máté evangéliuma 15. részében található, a 24. verset olvasom újra. Jézus így felelt: én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Foglaljuk el helyünket. Máté evangéliumát sorban magyarázom az istentiszteleteken. Most jutottunk el ehhez a történethez. Ez a történet számomra mindig csodálatos és kedves történet volt, de mindig az asszony oldaláról, az asszony, aki segítséget kért Jézus Krisztustól, a lánya lelki baja miatt, ő miatta, és az ő lelki fejlődése és az ő hite miatt volt kedves nekem ez a történet, és ugyanakkor Jézus Krisztuson, hát finoman szólva, csodálkoztam a szívemben. Jó, hogy meg nem botránkoztam, hát azt nem tettem, mert tudtam, hogy ha őt nem értem, akkor mindig bennem van a hiba. Ezt már akkor megtapasztaltam. De most nézzük ezt a történetet Jézus Krisztus szempontjából, az ő oldaláról, hogy vajon miről is van itt szó, hogy olyan elutasító látszólag az asszonyhoz, de ugyanakkor segít ezen az asszonyon, hogy van ez? Az biztos, hogy megváltunk hozzánk hasonló, valóságos ember volt. Tehát őnek is kellett kibontakoznia a gondolkodásának, tanulnia, erre neki is szüksége volt. Talán sokan ezen a gondolaton botránkozunk meg, de a hittételeink ezt mondják, hogy ő valóságos ember és valóságos Isten egy személyben. És ehhez hozzátartozott az, hogy nem úgy született a pólyában, nem úgy volt, hogy már bele volt táplálva az összes gondolat, és mindent tudott volna. Megjegyzem, hogy ezért nekünk pláne nincs mit szégyelnünk, hogyha nem kész elgondolásokkal vagyunk, nem tudunk mindent, és esetleg tanulásra van szükségünk. Ez inkább nagyszerű és jó dolog, amivel megváltunk nyomán, mi is élhetünk újra meg újra. Amiért Jézus azt mondta, amit mondott, felolvastam, még egyszer, én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz, ez egy tény volt. A Messiás Izraelből származott, az izraeli népnek a fia volt, és a küldetése elsősorban Izrael népéhez szólt. Ott kellett helytállnia, fölhívni az embereket az mindenható élő Isten imádására, és elviselni a népének a megvetését, azt, hogy kivetik maguk közül és keresztre feszítik, és miután mindezt elviselte, és föltámadt a halálból, ami megváltásunkra, utána küldetett már a Szentlélek által az apostolok szájával az evangélium minden néphez. De ő valóban Izrael népének elveszett juhaihoz küldetett. Mit tanulhatunk mi ebből? Először is, hogy a népe iránt természetes nagy szeretettel volt Jézus Krisztus. Ezt a Bibliából merítette, Istentől kapta a szívébe. Ha mi a népünk iránt szeretettel vagyunk, ez ugyancsak természetes, a Bibliára alapozott és jó dolog. Tudom, hogy ez nem mindenkiben egyértelmű ma már, mert annyian annyi félét mondanak, tanítanak ebben az országban, és a mi nemzedékünk pedig különösen úgy nevelkedett föl, hogy a haza szeretetet inkább nacionalizmusnak, sőt sovinizmusnak csúfolták, és az internacionalizmust tárták elénk. Nos hát, ezért fontos látnunk azt, hogy Jézus Krisztus is nagyon szerette a saját népét, nagyon fontos volt neki az a közösség, amelynek tagja volt, és ezzel így volt Pál apostol is, aki azt mondta, így nyilatkozott, hogy inkább én szeretnék átokká lenni, csak hogy a népemben segíthessek és megnyithassam a szemüket a Messiás Jézus Krisztusra. Igen. Természetes dolog ez a sorrend, hogy nem szerethetünk mindenkit egyformán, és nem is a feladatunk, hogy mindenkit egyformán szeressünk, hiszen akiket ismerünk, akiknek a közösségébe tartozunk, azokat kell elsősorban szeretnünk. Azok kell, hogy a szívünkben az elsők legyenek Isten után. Ahogy szoktuk mondani, Természetes, hogy a sok szép hölgy közül egyet szeretünk igazán, és mindenek felett, mi férfiak, a saját feleségünket. Ezen nem botránkozik meg senki, ez nem jelenti azt, hogy a többieket nem szeretjük és nem tiszteljük. És ugyanígy van ez a családunkkal, hogy a mi családunk természetes, hogy első a szívünkbe. Ugyanígy van ez a gyülekezetünkkel, a felekezetünkkel, a kereszténységünkkel. Tiszteljük a többi vallást is, de természetes, hogy az első, a legnagyobb, legfontosabb kincs, az Isten szeretete úgy, ahogyan mi azt tanultuk, átvettük ebben a közösségben. És ugyanígy természetes a magyar népünk és hazánk iránti szeretet, amelyben az elsőség megilleti a hazánkat, és ez nincs a többi nemzet rovására. És azt is tanulhatjuk Jézus Krisztusról, hogy amikor ezt az asszonyt megszólította, akkor egyáltalán nem várta el, hogy ez az asszony zsidóvá legyen, vagy zsidónak mutassa magát. Sőt, az asszony szavai, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam, ezek pontosan arra mutatnak, hogy ő próbálta egy kicsit magát zsidóként feltüntetni. A zsidók várták a messiást, és ő hozzájuk jött a messiás. Ez az asszony az ajkára vette, hogy Dávid fia, ebben egy kicsit az volt, hogy hát én is félig meddig zsidó vagyok, lehet, hogy elpogányosodott zsidó volt vegyes házasságban, ki tudja. Vagy azt mondta, hogy én is szimpatizálok veletek zsidók, és Jézus ezt leállította, és azt mondta, te egy pogány asszony vagy. Nem kell zsidóvá lenned ahhoz, hogy az Isten szeressen és könyörüljön rajtad, és segítsen téged. Így értelmezhetjük ezt a mondatot is, mert az az érdekes helyzet volt, hogy a tanítványok, mikor erre a mondatra, hogy Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam, Jézus nem felelt, a tanítványok oda mentek Jézushoz, hogy küldd el ezt az asszonyt. Mit rontja itt a levegőt, mit zavar minket, mi úgyis el akartunk vonulni, nem hiányzik ez nekünk. Ezt így lehet értelmezni itt a Bibliából, mert a tanítványok véleménye ez volt, és Jézus az, aki erre válaszolja azt, hogy nem küldettem, csak az Izrael háza elveszett juhaiért, és ez talán a tanítványoknak felelve így értelmezhetjük, hogy nem dolgom ezt az asszonyt megítélni, elküldeni, ha jön, ha kiáltoz, akkor ő vele is beszélek, őt is segítem. Hozzátok küldettem, hogy titeket igazgassalak, leteremtselek, ha kell, bátorítsalak, ti veletek ilyen közeli kapcsolatban vagyok, de ez nem jelenti azt, hogy ez az asszony azért, mert nem az én népemnek a tagja, azért ki lenne zárva bármiből. Fogadjuk el mi is a különbözőségeket. Azokat, hogy melyik ember, melyik közösséghez, melyik néphez tartozónak vallja magát, ez nem indok arra, hogy mi ne szeressük őket, elutasítsuk őket, ne akarjuk megérteni őket, és ne akarjuk segíteni rajtuk. Jézus Krisztus inkább nagyon nagy tisztelettel nézett erre az asszonyra, és várakozott, hogy mi lesz, Meddig jut el ez az asszony a hitben? És amikor odafordult hozzá, akkor azt mondta, hogy nem jó a fia kenyerét elvenni, és a kutyáknak dobni. Megint csak tisztázta a helyzetet. Az izraeliek, a messiás népe, az Isten választottai, ők a fiak. Te neked más helyzeted van az emberiség nagy családjában. A kutya szó kicsinyítő képzővel van itt az eredeti szövegben, tehát semmiképpen sem becsmérlő szó ez itt, amikor kutyához hasonlítja az asszonyt, a szeretett házi állathoz hasonlítja, aki szintén ott van a családban, de más helyzetben, mint a családtagok. És az asszony elfogadja alázattal, és megérti ezt, és azt mondja, hogy úgy van, Uram. Számomra mindig ezért volt nagyon nagy példa ez az asszony, hogy ilyen alázatos tudott lenni, és el tudta fogadni a Jézustól akkor neki osztott helyet, hogy igen, én valóban nem vagyok a választott nép tagja, nem vagyok zsidó, de a kutyáknak is jut morzsa az asztalról. És Jézus Krisztus megértette ezt az asszonyt, becsülte a hitét, becsülte, hogy elfogadta azt, amit mond, elfogadta a helyét Istentől, és meggyógyította a lányát. És dicsérte a hitét. Ezt látjuk Jézus Krisztusban is, hogy a különleges szeretet a saját népe, a saját családja, a saját közösségei iránt, az egyáltalán nem akadály volt a többiek iránti szeretetben, hanem inkább annak az előkészítője és munkálója. Sosem a szeretet a bűn az Isten előtt. Az elkényeztetés igen. A majom szeretet igen, de azt nem nevezhetjük szeretetnek. Az igazi szeretet sosem lehet bűn az Isten előtt, hanem sokkal inkább a közöny. És ebből érthetjük meg, hogy miért kell nagyon-nagyon-nagyon szeretnünk azokat, akikkel együtt élünk, akik közelünkben vannak, mint untalan. Sokszor ez, akit nehéz szeretni, leginkább abban nyilvánul meg, hogy imádkozom érte. Hogy olyan fontos, hogy nem mondok le róla, és Isten elé viszem. De közönyös nem lehetek senki iránt. A hozzám közel állókon kell gyakorolnom és tapasztalnom ezt a szeretetet. És ha ezt gyakorolom, akkor a többieknek is sokkal több jut, és ő irántuk sem leszek közönyös. Ahogy Jézus Krisztus esetében így volt, a mi esetünkben is így kell, hogy legyen. Jézus Krisztus azért jött, hogy megváltson minket. Tudja és látja, hogy a mi szívünkben mennyi minden hiányosság van. És sokszor ott van a közönyösség. Sokszor nem teszünk meg annyit, mint most a család, köztünk levő család példájából látjuk, hogy az édesanyák mi mindent tettek meg a második világháború idején, meg után a gyermekeikért. Mi sokszor ennél sokkal kevesebbet vagyunk képesek megtenni. Sokszor vagyunk közönyösek emberek iránt. Mert nem tanuljuk meg ezt az igazi, teljesen odaadó szeretetet. Kérjük a megváltót, hogy hogy ebben segítsen minket, hogy odafigyeljünk azokra, akik körülöttünk vannak. Szeressük a közösségeinket, gyakoroljuk, ápoljuk a közösségeinket. És akkor a többiek nem lesznek hátrányba, hanem megtanulunk igazán szeretni, és úgy tudunk majd fordulni végső soron mindenki felé, aki utunkba kerül. A megváltó Jézus Krisztus erre váltott meg, erre ad nekünk bűnbocsánatot és erőt, hogy így tudjunk élni. Amen. Válaszoljuk a ige hirdetésre a megkezdett 455. dicséret, 6. és 7. versét, a 455. dicséret 6. és 7. verseit felolvasom. Úgy járunk itt lenézve, mint ismeretlenek, sokan nem vesznek észre, hangunk se halva meg, de aki ránk figyel, víg énekünket hallja, szent reménység sugallja, mit ajkunk énekel. Ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős. Hordjuk, emeljük önként, kint gyöngesége győz. Tartsunk jól össze hát. Tudjunk utolsók lenni, a bajt vállunkra venni e földi élten át. Testvéreim, fennállva imádkozzunk ismét. Köszönjük neked, megváltó Istenünk a Jézus Krisztus által, hogy te válladra vetted a bajt. A legnagyobb bajt, ami velünk van, az elrontott dolgainkat, bűneinket, hiányosságainkat. Nem vetetted el utálva magad elől. Nem vontad ki magad, hogy neked ehhez semmi közöd, hanem válladra vetted, hogy megválts minket. Köszönjük, amit értünk tettél. Köszönjük, hogy ebből van reménységünk, ebből van örök életünk. Ennek a forrásából tudunk hinni, remélni és szeretni. Kérünk téged, könyörülj rajtunk. Bocsásd meg sok-sok önsajnálatunkat, kényelem szeretetünket. Sok-sok ítélkezésünket, utálkozásunkat mások bűneire nézve. Segíts inkább a magunkét megutálni, és segíts hordozni, vállunkra venni a mások baját, nehézségét, bűnét. Kérünk, könyörülj rajtunk, tégy minket szeretetteljes emberekké, taníts minket, szeretni a környezetünkben levőket, nem véletlenül helyeztél oda nehéz embereket is. Kérünk, hogy hadd tudjunk mindenkire odafigyelni, akit ránk bízol. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Öleljük népünket is imádságunkba a himnusz éneklésével. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül énekeljük a 788. éneket a Barna énekeskönyvből, ami szintén ki van téve a padokra. 788. ének, ennek modern formája van, tehát a refrén az elején is, ott van meg a végén is. Így kezdődik, tégy engem békeköveteddé.